Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. 8 lassan 9 évvel ezelőtt a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb utcai megmozdulás sorozatát váltotta ki az akkori Szoringrindiánu vezette kormány szándéka a hivatali visszaélés és a korrupció büntetésének az enyhítésére. Most a nagyvárosokban legalábbis folytatódik a 2017-ben elkezdett korrupció ellenes tüntetés sorozat, miután közzétette az oknyomozó videó riportját a Recorder. A Foglyulejtett igazságszolgáltatás című film névvel, illetve név nélkül nyilatkozó megszólalói arra mutatnak rá, hogy Romániában az ügyészségeket és a bíróságokat, tehát az igazságszolgáltatás két pillérét a legfelsőbb bíróság jelenlegi elnöke, a Liász Savonia köré épülő érdekcsoport irányítja, és ehhez a politikai elit is asszisztál. A portál állítása szerint az országban ezért toppant meg az utóbbi években a nagy korrupció elleni harc. Miután repedezni kezdtek az igazságügyi rendszer korábban érinthetetlennek tűnő hatalmi struktúrái, az érintettek lejárató kampányt kiáltottak, az igazságszolgáltatás befolyásolásáról beszéltek, illetve arról, hogy ezzel tulajdonképpen más témákról akarják, nem tudjuk, hogy kik, elterelni a figyelmet. Most ott tartunk, hogy több mint 5000 ügyész és bíró írta alá azt a közös állásfoglalást, amelyben a szolidaritásukat fejezik ki a rendszer szintű problémákat nyilvánosan jelző kollégáikkal, és megerősítik, hogy ezek a problémák nem elszigetelt esetek. Ez a mai témánk, dr. Kuti Csongor alkotmányjogász, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
A román társadalom érzékeny ezekre a kérdésekre, amelyek most a Recorder oknyomozó portálnak a videó riportja után napvilágra kerültek. Azt látjuk legalábbis, hogy a nagyvárosokban tüntetések zajlanak. Polgári öntudattal rendelkező állampolgárokról kell beszélnünk, vagy mi történik, hogy utcára vitte az embereket, még ha nem is akkora számban, mint 2017-ben ez a téma?
Azt gondolom, bár én nem vagyok szociológus, hogy a társadalom bizonyos rétegre érzékenyebb, és a társadalom nagyobb része egyébként azt gondolom, hogy kevésbé érzékeny erre a témára. Elég bonyolult és sok magyarázatot, meg hát némi ismeretet igénylő téma ez. Viszont van egy urbánus középosztály, amelyiknek fontos, mint ő fontos volt a korrupció ellenes fellépés is annak idején, akik hajlandó utcára menni. Ezért hát van Romániában azt gondolom, hogy életképes és érzékeny politikailag érzékeny középosztály, illetve hát egy ilyen csoport, amelyik hajlandó vállalni civil megmozdulásokat.
Azt mondja, hogy egy bonyolult téma ez. Nem az lenne a természetes, hogy minden állampolgár érti azt, hogy az igazságszolgáltatás az hogyan működik, miről szól, milyen jogai vannak neki. Nagyon sokszor beszélünk a jogállamról.
Hát kívánatos lenne, hogy mindenki értse, hogy működik. Viszont vannak olyan, aki látta ezt ugye az emlegetett dokumentumfilmet, vagy oknyomozó riportot, minek nevezzük, abból hiderül ugye, hogy vannak olyan részletek, olyan technikai apróságok az igazságügyi szervezésében, a bírák kijelölésében, előléptetésében, stb. A bíróságok összetételében, amely befolyásolni tudja az egyes ügyek kimenetelét. Ezek olyan apróságok, amelyre az átlagembernek azért nincsen, és nem is feltétlenül szükséges, hogy rálátása legyen, azt hiszem.
Ennek ellenére olyan jogtalan gyakorlatokról beszélünk, amelyek igen hangsúlyosan érintik a jogállamot. Még egyszer mondom, a sokat emlegetett jogállamot. Tehát sérül a jogállamiság akkor, amikor egész egyszerűen ezek megtörténnek, megtörténhettek.
Persze, tehát, hogy mindenképp a jogállamiság része az, hogy a bíróságok független legyenek, hogy a törvények alkalmazása kiszámítható, előrelátható legyen, hogy az emberek, az átlagemberek, a polgárok a magatartásukat igazítani tudják az előírásokat, és kiszámítható legyen számukra az, hogy egyes tetteknek, cselekedetnek mi lesz a következménye. Ezzel együtt ugye maga az igazságszolgáltatási rendszer, ez egy annyira bonyolult rendszer, és itt a rendszer szintű problémákról tudunk beszélni, amelyik lehetővé teszi azt, hogy olyan kiskapus szabályosnak tűnő, de eredményeiben mégis visszaéléseket eredményező megoldásokat lehessen alkalmazni, amivel meg lehet kerülni azoknak a garanciáknak, illetve elveknek az érvényesülését, amelyet a jogállamiság kapcsán sokat szeretünk emlegetni egyébként.
Nagyon sokszor elhangzik az, hogy hát az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatási rendszerben. Gyakorlatilag most az nyert bizonyítást, hogy hát nem véletlen az, hogy nem bíznak az állampolgárok az igazságszolgáltatásban. Vagy túl sarkos ez a megállapítás?
Nem túl sarkos, hiszen ugye egyértelműen az ilyen történetek mindig az igazságszolgáltatásnak a megbízhatóságát kezdik ki, és megkérdeződik az embereiben a bizalom, hogyha volt ilyen bizalom, hogy itt mégiscsak valamilyen jogszerű, tisztességes, pártatlan eljárás folyna, de azt hiszem, hogy azért nem kellene általánosítsunk. Mint ahogy nem minden bíra meg ügyész korrupt, úgy az igazságszolgáltatás önmagában sem egy megbízhatatlan rendszer. Én disztingválni olyan értelemben, hogy van az ügye, az a hétköznapi ügye, amelyel a legtöbb ember egyébként találkozik az életben, polgári jogi vagy munkajogi ügye, ugye, szerződések feletti jogviták, amely esetében a legtöbb bíróság a legtöbb esetben nem hiszem, hogy igazságtalan vagy tisztességtelen módon járna. És van a kiemelt esetek, amelyről itt a rekordernek a filmje is szólt, a nagy korrupciós ügyek, a befolyásos embereket, politikusokat, üzletembereket, stb. Érintő ügyek, ahol a megfelelő hatalommal rendelkező emberek azok képesek úgy hajlítani ezt a rendszert, hogy számukra kedvező eredményre jussanak.
A Rekorder oknyomozó portálnak a videóriportja vagy dokumentumfilmje arra mutat rá, hogy az igazságszolgáltatás az a korrupciós ügyekben nem működik megfelelően. A többi ügyben, a polgári eljárásokban, ott akkor értsem azt, hogy az ön meglátása szerint nincs akkora baj, mint amekkorát látunk a nagy korrupciós ügyek esetében?
Azt mondom, hogy nincsen akkora baj, igen, és hogy egyébként a bíráket meg lehet félemlíteni, vagy meg lehet puhítani valamilyen előnyös felajánlásával, azért azok nem minden egyes esetben hajlandóak kockáztatni a karrierjüket, a hírnevüket, a becsületüket, azért, hogy bizonyos végeredményeket, kimeneteket biztosítsanak. Tehát itt a nagy bonyolult ügye az, ahol nyomás lehet, hogy gyakorolni a rendszerre, inkább, mint az egyszerű hétköznapi jogviták rendezésének a területe.
Igen, csak hogy ezek a nagy ügyeknek a nem megfelelő rendezése, ez azért nagyon sokat elárul az igazságszolgáltatási rendszerről, nem csak itthonra, hanem külföldre is van ennek egy, hát nem egy jó üzenetérték ez.
Hát abszolút nem, és ugye hosszú ideig azért nem tudtunk belépni például a Schengeni rendszerbe, mert az igazságszolgáltatásunkat kellett monitorozzá, és nem volt megfelelő bizalom a korrupciómentességében a román rendszernek.
Igen, tehát ez volt az a híres MCV jelentés, igen, az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus, amit aztán megszüntettek, és boldogan lobogtatták a kormányok a papírt. Most viszont azt látjuk, hogy fölösleges volt megszüntetni?
Nem volt fölösleges megszüntetni, mert abban a pillanatban megszünteti valóban mostanihoz képest, és sokkal korábbihoz képest a román igazságszolgáltatási rendszer az egy viszonylag jó helyzetben volt, és sajnos ahogy megszűnt az ellenőrzés, megszűnt a nyomásgyakorlás, úgy az érdekelt hatalommal bíró emberek megpróbálták visszaállítani a korábbi állapotokat.
Hogy lehet, vagy lehet egyáltalán olyan helyzetbe hozni az igazságszolgáltatást, amely az alkotmány előírásainak megfelelően, az összes törvénynek megfelelően működteti azt nagy korrupciós ügyekben is. Emlékszünk a kövesi féle rendszerre, hát az sem volt minden baj nélkül való.
Nem, tehát, hogy azt most ugye viszonylag nagy felháborodás, most látjuk, hogy az emberek tüntetnek a nagyvárosokban, de azt hozzá etenni, hogy azért ez a mostani botrány alapjául szolgáló videóriport, ez egy meglehetősen egyoldalúan ismerteti ezt a történetet. Tehát ebben nagyon egyértelműen vannak jó fiúk, meg rossz fiúk, fehérek, meg fegeték, de ami visszaemlékezünk az elmúlt 10 év antikorrupciós törekvéseink, akkor eszünkbe, legalábbis nekünk magyaroknak a magyar érdeképviselet egyes tagjait érintő ügyek, ahol azért tudjuk azt, hogy hát nem feltétlenül volt az a vádának, a gyanúsításoknak kikezdhetetlen alapja, és tudunk olyan esetekről, úgy gondoltuk mi, hogy azért igazságtalanul járt el, és bizonyos esetekben azért ezt a nagy antikorrupciós felbuzdulást igyekeztek fel egy politikai fegyverként is használni a különböző hatalmak között, politikai hatalmak, pártok közötti elszámolásukra.
Van, aki azt mondja, hogy ez a mostani eset is, a Rekordernek a videóriportja, ez is egyfajta hadjárat, hadüzenet, megrendelésre készült, beépített emberek készítették, gomnyomásra működő emberek, stb. Nyilván nem tudjuk, hogy kik nyomják a gombot, kik irányítják ezeket az embereket, de jól értem, hogy lehet akár egy ilyen olvasat is.
Hát én azért ilyen messzire nem mennék el. Én csak annyit mondani, hogy azért ez egy nem egy teljesen átfogó képet mutatja az igazságszolgáltatás problémáinak. Ez egy szemszögből van megmutatva a probléma. Azt hiszem, hogy amit mondanak, az látva egyébként az, hogy hány száz bíró, ügyész csatlakozik ehhez a tiltakozáshoz. Azt gondolom, hogy ez egy valós probléma, és egy komoly probléma, amit felmutatnak, viszont nem teljesen árnyalt a kép, és van az éremnek másik oldala is, amiről ők nem beszélnek ebben az anyagban.
És milyen az az oldala ennek az éremnek?
A másik oldala az éremnek ugye az, amit láttunk korábban, amit egyébként a Lavra utca üvesi nevével fémjelezett korszakban is ugye sokszor elhangzott, hogy vannak túlkapások, és próbálja ezt a rendszert, igazából mindenki igyekszik az igazságszolgáltatási rendszert a saját céljainak megfelelően használni.
Ki az a mindenki? Mondani. A politikum?
A politikum, igen, elsősorban.
Tehát amikor mindenkit mondunk, akkor politikum. Mert most, mintha azt látnánk, hogy a politikumnak a kezei, vagy az irányítása alól egy picit kiszabadult a rendszer, és Liás Savonia lenne az, aki diktál akár a politikusoknak is.
Hát, nyilván, de azt mondom, hogy szerencsére a román politikai kép az nagyon töredezett, és sok pártból, sok érdekcsoportból áll, és ezek az érdekcsoportok pedig állandó versenyzésben van egymással, mindegy igyekszik megszerezni magának a lehető előnyösebb pozíciót, és ennek részeint ugye próbálnak befolyást gyakorolni a különböző rendszer, az igazságszolgáltatás pedig az egyik legfontosabb rendszer, ugye, hiszen nem véletlenül ebben a videóriportban is azról az ügyekről van szó, ahol nagyon sok pénzről esik szó, nagyon sok pénz az elszámolhatóságával, vagy elszámolhatatlanságával arról, hogy ugye az emberek, akik a közvagyont szétlopják, azokat nem lehet felelősségre vonni, illetve hogyan próbálják elkerülni a felelősségre vonás különböző tulajdonképpen szabályos, de technikailag szabályos, de minden más értelemben ugye a hajos módszerekkel.
Tehát akkor el kell fogadnunk azt, hogy a mindenkori politikum mindig is megpróbálja a saját céljaira felhasználni, kihasználni az igazságszolgáltatási rendszert?
Hát a jelenlegi tapasztalatunk azt mondja, hogy eddig ez volt a jellemző.
És nem lehet semmit tenni ez ellen?
Hát tenni sok mindent lehet, de attól tart, hogy elsősorban nekünk társadalomként kell megváltozunk. Ez a demokrácia, ez úgy működik, hogy addig van a demokráciánk, amíg mi demokráciát szeretnénk magunknak. És tulajdonképpen el kell jussunk arra a szintre, mint közösség, mint nemzet, ha szabad ilyen mondani, bár ez egy kirekesztő fogalom, mint romániai polgárok közösség, hogy mi mindannyian azt arjuk, hogy a politikusaink ne így viselkedjenek. És hogy az ember, hogy hatalomra erülnek, az ne csak azért ne lopjanak, mert van egy törvény, ami megtiltja, hogy ne lopjanak, vagy mert elfogja őket a korrupció ellenes ügyészség, vagy valamelyik másik nyomozó szerv, hanem azért ne lopjanak, mert ők erkölcsileg úgy gondolják, hogy az egy helytelen dolog.
Létezik ilyen társadalom? Azt mondják, hogy hát külföldön is lopnak, a nagy korrupció eléri az Európai Parlamentet, Európai Bizottságot, csak hát Hollandiát is akár, de hát ott annyit lopnak, hogy azért maradjon az állampolgároknak is.
én azt mondom, hogy mindenhol lopnak, hogy nincsen olyan társadalom, ahol ne lennének ilyen típusú emberek. Azt hiszem, hogy a különbség az, hogy azokban a társadalmakban, amire mi felnézünk, vagy például, ott az arányaiban kevesebben vannak ilyenek.
Mi kell ahhoz, hogy mi ilyen társadalommá válhassunk? Ki kell minket ilyen társadalommá formáljon? Ez a tüntetés sorozat, amiről mi beszélünk, nyilván egyelőre még csak nagyvárosokban zajlanak ezek a tüntetések. Ezek elindíthatják ezt a folyamatot, vagy ez még csak egy olyan kis szikra, ami nem tud igazi változást beindítani?
Nem elindíthatja ezt a folyamatot, de ez egy hosszú folyamat lesz. Tehát egy hosszú tanulási folyamat.
Azt hittük 2017-ben is, hogy elindult, aztán mégsem.
Igen, hát nem volt elég figyelmesek, illetve azt hittük, hogy mindig azt hiszi az ember, hogy megérkeztünk valahol, és tovább nem kell menni, de ez sosem igaz, tehát mindig figyelmesnek lenni, és mindig készülni el arra, hogy visszafordulhatnak ezek a folyamatok, nem lineáris és megfordulhatnak semmilyen fejlődés sem. Ez egy hosszú folyamat, tehát nem lehet ezt most megmondani, hogy 5 év, 10 év, 20 év, megérjük-e mi azt, hogy olyan ország legyen, mint nyugaton. De mindenkinek ebben részt kell venni, a médiának is, aki folyamatosan napirenden tudja tartani az öt történeteket, és beszámol róluk. Ugyanúgy, mint az embereknek, akik megpróbálják megérteni azt, ami körülöttük folyik, és el kell jussunk arra a szintre, hogy felfogjuk azt, hogy akkor is érdekünk, hogy az igazságszolgáltatás jól működjön, hogyha ez egy közvetlen anyagi haszon nincs belőle, hiszen most, aki nem tudom, a kenyérüzletben dolgozik, vagy a valamelyik gyárban, vagy egy bármelyik kereskedelmi társaságban nem állami beosztottként, annak semmit sem fog változtatni az ő személyes sorsán, az, hogyha ezeket az embereket bíróság elé állítják, és azokat a pénzeket, amiket elloptak, elsikasztottak, azokat vissza tudják valamilyen módon szerezni tőlük. Nem lesz ettől nagyobb fizetésük. Viszont előfordul az, hogy a szolgáltatások, amelyeket az állam biztosít számunkra, oktatás, egészségügy, autópályák, infrastruktúra, mindenféle egyéb, lehet, hogy jobban fog működni, mert több erőforrás lesz ilyesmire. Mert ugye egyrészt azt látjuk, hogy azt mondják nekünk, hogy megszorítások vannak, nincs elég pénz az államnak, fizetéseket kell csökkenteni, állásokat kell befagyasztani, fejlesztéseket kell elhalasztani azért, mert nincs elég pénzünk. Miközben ebben a filmben pedig azt látjuk, hogy nagyon sok befolyásos ember sok 100 millió eurónyi összeget tudott elsikasztani büntetlenül.
Melyek a rendszernek, az igazságszolgáltatási rendszernek, az igazságügynek a legnagyobb problémái? Többször beszéltünk itt arról a Marosvásárhelyi Rádióban, és ott van a magisztrátusok, a bírák és ügyészek nyugdíjazása körüli botránya, az ő nyugdíjreformjuk. Sokszor elhangzott az, hogy mintha érinthetetlen emberek lennének ők, mintha lenne egy külön kaszt, akikhez senki nem mer hozzányúlni.
Hát a román igazságszolgáltatás, az egész román társadalom, ez egy kulturális történelmi probléma. Majorescu fogalmazta meg, azt hiszem, még a 19. században azt, hogy a tartalmi reforma Románia, hogy vannak szabályaink, igyekszük átvenni annak idején ugye az alkotmányos berendezkedést, a különböző jogkönyveket, jogárokat, a francia, stb. Mintára, a belga, a holland mintára, de ezért nem töltjük meg tartalommal. Tehát maguk a szabályok nem fognak megvédeni minket, mi kell társadalomként, közösségként odájus, ezt tényleg be akarjuk tartani ezeket a szabályokat, és fontosak legyenek számunkra, tehát valahogy magunkével tegyük ezeknek a szabályoknak a lényeit. Másrészt ezen sokat lehetne vitatkozni, ez a rendszer, amit a román igazságszolgáltatás rendszer, amit kialakítottunk, hogy az ügyészség hogyan helyezkedik el a bírósághoz képest, meg a kormányhoz képest, ugye, tehát, hogy Európában legalább 3 modell létezik ennek a megszervezésre. Van egy olyan modell, ahol az ügyészség az kimondottan a bírói rendszer része, és teljesen független a kormánytól, például Olaszországban. Van az ellentéte, ahol az ügyészség a kormánynak van alá rendelve, mint Németországban, például Svédországban, és van a hibrid rendszer, ami holland rendszer, román rendszer, ahol az ügyészség formailag a bírói rendszernek a része, de tulajdonképpen a kormánytól is függenek valamilyen mértékben. Nem lehet az, hogy az egyik megoldás jó, a másik rossz. van itt részletek, ami rosszul működnek, és amit ez a film ügyesen felszínre hoz, hogy a kinevezése, ügyesen, a kinevezése, áthelyezése, előléptetése, stb. Hogyan befolyásolja az egyes ügyenek a kimenetet. Ez olyan technikai részletek, amelyen lehet javítani, hogy ne így történjen. Hogy meg lehessen odázni azt, hogy ugye a különböző jogi eljárások, perek a végtelenség folytatódjanak, húzódjanak, mint a rágógumi, azért, mert mindig van valamilyen eljárásbeli procedúrás, amivel meg lehet osztani az igazságszolgáltás keretétől forogni tudjanak. Ezen lehet javítani, de hiába tervezünk meg a legtökéletesebb rendszert is, hogyha nincs meg a valós arat mögött, hogy ez a működjön is, hogy ez a miénk legyen. Hogy ezeket az értékeket mi mindannyian közösségként fontosnak találjuk.
Ki kell, hogy működtesse, hogyha ezeket a rendszereket azokkal az emberekkel töltjük fel, akik 30-40 évesen nyugdíjba akarnak vonulni, hogy majd egy jól menő magánvállalkozást működtessenek, addig lehet jó ez a rendszer?
Nem tudom ezt megmondani bizonyossággal. Az biztos, hogy nagyon sokan igazságtalannak találjuk azt, hogy bizonyos társadalmi kategóriák, vagy szakmai kategóriák másoknál sokkal hamarabb nyugdíjba mehessenek, sőt, ugye azt látjuk, hogy vannak szakmai kategóriák, ahol külön speciális nyugdíjrendszer van, ami sokkal jobb élet körülményeket tud biztosítani, mint az átlag ember részére.
Most lehet, hogy ez így túlságosan földhöz ragadt kijelentés, de úgy gondolom, hogy egy bírónak kell legyen egy élettapasztalata, és az az élettapasztalat az 30-40 évesen még nincs meg. Tehát talán a kolozsvári Bálvés Gólyai Tudományegyetem egyik tanára fogalmazott úgy, hogy ha egy idegsebész 60 évesen tud műteni, akkor egy bíró is levezényelhet egy vállópert 62 évesen.
Elhozza élettapasztalat, de nem feltétlenül kizáró. A román igazságszolgáltatás rendszere alapvetően az meglehetősen formális, procedurális szempontból, tehát nem tudjuk összehasonlítani azzal, amit általában a hollywoodi filmekben látjuk, hogy hogyan működik egy bírósági tárgyás, az általában mindig idős ember, és nagyon tapasztalt ember, és elbeszélgetnek, és életbölcsességet fogalmaznak meg, nem, és a formálisabb az a kontinentális jog, nem ilyen. Tehát itt meglehetősen formálisan nézzük, van egy jogszabály, van egy tényállás, és tényállás mennyire fel meg a jogszabály, ez meglehetősen mechanikus dolog, tehát nem igényeli azt, hogy feltétlenül, hogy a bíró az egy idősebb ember legyen. Másrészt ugye arra is tekintette ellenő, hogy mivel ennyire érzékeny és kitett ez a szakma, hogy különböző befolyásos szervezete emberek nyomást gyakoroljanak rá, valamilyen módon fontos az is, hogy ettől nyomást gyakorlástól próbáljuk megvédeni őket, tehát hogy ne lehessen olyan könnyen korrumpálni vagy kényszeríteni a bíró az ügyészeket arra, hogy kiszolgálnak magánérdekeket az állam érdekeivel szemben. Tehát ezért szükséges az, hogy nagyobb fizetésük legyen, hogy kedvezményesebb nyugdíjt kapjon, az, hogy ne legyen kísértés bennük, az, hogy annak irányába ugye, hogy látva más jogi szakmákat, közjegyzőket, ügyvédeket, hamarabb gazdagodnak meg például, opulánsabb életkörülményeket tudnak bizonyos esetben megvalósítani, mint az állami amazott bírák meg ügyészek, van, de kell kompenzálni őket.
De hát az is nagyon sokszor elhangzik, hogy az még nem elég ok arra, hogy valaki ne legyen korrumpálható, ha magasabb fizetést kap, mert hogy mindig van még több, és az ember még mindig akar még többet. Tehát, hogy ez így, ez az érvelésük, igen, hallottuk ezt az érvelést a bírák és ügyészek részéről is, de hogy ez így nagyon biceg.
Biceg, de semmi sem tökéletes. Azt gondolom, hogy ezt inkább úgy kell gondolni, elképzelni se van, nagyon kicsi a fizetése, kevés a jövedelme, könnyebben korrumpálható, mint az, akinek magas szintű jövedelme van. Nem olyan egyszerű. Meg lehet mindenkit kenni, és nem mindegy, hogy mennyire egyszerűen.
Hát itt nem feltétlenül csak a fizetésekről beszélünk, hanem a nyugdíjkorhatárnak a csökkentéséről, illetve a nyugdíjnak a csökkentéséről, hát hogy az ne legyen magasabb, mint amit fizetésként kapott az illető bíró vagy ügyész.
Ez a dolog sosem lehet igazságosan elosztani. Mindig lesz a társadalomban olyan csoport, amely úgy érzi, hogy ő hátrányba került, de ilyen szempontból, azt mondom, hogy nem ilyen szempontból kell ezt megítélni, hanem inkább azt kérdezni, hogy az állam mit engedhet meg magának. hol van az a határ, amit ki tudunk fizetni. Hiába biztosítunk egyes kategóriáknak hatalmas nagy nyugdíjat, hogyha ez másoknak kárára fog menni.
Beszéltünk arról, hogy befolyás, nyomásgyakorlás, illetve hát annak kapcsán beszélgetünk, hogy a Recorder oknyomozó portálnak a videóriportja rámutat arra, hogy Romániában az ügyességeket és a bíróságokat, tehát az igazságszolgáltatás két pillérét a legfelsőbb bíróságnak a jelenlegi elnöke, Liász Szávóniák köré épülő érdekcsoport irányítja, és ehhez asszisztál a politikai elit is. Tehát kiépült egy hálózat jelenleg a romániai igazságszolgáltatási rendszerben. Le lehet ezt bontani? Itt követelik a nagyvárosokban tüntetők Liász Szávóniá menesztését. Radu Marinescu igazságügyi miniszter elmondta, hogy hát ő nem kérheti az ő lemondását, mert hogy a lemondás, mint olyan, az egy egyéni döntés. Lefejezés után is a hálózat attól még marad?
Hát ezt nehéz megbecsülni, hogy mekkora ez a hálózat, illetve hogy egyetlen létezik ez a hálózat.
A Recorder oknyomozó portálnak a riportja azt állítja, hogy létezik, és hát a bírák és ügyészeknek egy csoportja, akik aláírtak egy közös állásfoglalást, amelyben szolidaritásukat fejezik ki azon kollégáik mellett, akik jelezték a rendszer szintű problémákat, megerősítik, hogy igen, ezek a problémák jelen vannak a rendszerben, és azt is mondják, hogy nem elszigetelt esetekről beszélünk.
Ez sajnos a rendszeren kívülről nem tudom sem igazolni, sem megcáfolni, annyit tudom mondani, hogy nyilván lebontható, meg lehet találni a módját annak, hogy ezeket kiküszöböljük technikai megoldás. A kérdés az, hogy a tökéletes szabályokat be akarjuk tartani, vagy nem.
Tökéletes szabályokat be akarjuk tartani, vagy be akarjuk-e tartatni?
Igen.
És hogy még mindig nem értem, hogy ki az, akinek be kell tartatnia a szabályokat. A társadalomnak, a politikumnak, az ügyészeknek, a bíráknak, a legfelsőbb ítőszéknek. Ki az, aki azt mondja, hogy rendben, ha van egy szabály Romániában, akkor azt tessék betartani. És nem csak ezt mondja, hanem ellenőriz is.
Ez mindannyian közösen. Mindenki ez a feladata, hogy a szabályokat betartsuk. Ugye, hát vannak különböző intézmények, azt mondják ugye az iskolában, hogy a különböző súlyú és ellensúlyú hatalom elosztásán, amelynek pontosan ez a feladata, hogy egyrészt, hogy kiküszöböljék az ilyen visszaéléseket, másrészt pedig, hogy megakadályozzák, vagy felszámolják a következményét az ilyen visszaéléseknek. Tehát az egyes intézményeknek mindenkinek tennie kell a dolgát. A legfelsőbb a bírói tanácsnak, ugye, mint a bírói rendszert irányító szervezetnek az lenne a dolga, hogy megakadályozza azt, hogy ilyen visszaélések történjenek. Viszont nyilván, hogyha pont azokat az embereket hálózzák be, hogy döntéshozási pozícióban van, ők nem fel tudni elvégezni a munkájukat. De ott kell legyen az ügyészség, a nyomozati szerve, jelezni lehet azt, hogyha az igazságszolgáltatásban valami nem működik. Sajnos Romániában az elmúlt években ez a funkció nem működött, tehát az a testület, amely a bíró a korrupciós ügyeit kellett nagy hiszűzni, ez pontosan nem működött, el volt lehetetlenítve, és az elmúlt 7-8 évben nem csináltak semmit, tehát nem bonyolítottak le semmilyen érdemi nyomozást, nem gyöngyölítettek fel egyetlen olyan korrupciós ügyet sem, amiben bírát lettek onnan érintve, pedig véletlenül vannak ilyenek Romániában azért. És hát ugye ott van a parlament, aminek feladata lenne ezeket a szabályokat elfogadja, a megfelelő embereket kinevezze, visszavonja a minisztérium, igazságügyi minisztérium, ugye szintén kompetenciában ebben a tekintetben. Tehát nagyon sok játékos van, aki, hogyha megfelelően végezni a munkát, hozzá tudna járni ahhoz, hogy jól működjön ez a rendszer, és utolsó módon a polgár, hogy 4 évet elmenek szavazni.
Az igazságügyi minisztert említettem itt az imént, mikor az ő lemondását kérték a nagyvárosokban tüntetők, akkor azon gondolkodtam, hogy igazából a mostani igazságügyi miniszterünk, Radu Marinescu, ő még nincs 1 éve, hogy itt van ebben a rendszerben, tehát, hogy ő nem az, aki ezt átlátja, illetve azokért a visszásságokért, amelyek a Recorder Roknyomozó portálnak a riportja szerint évek óta zajlanak, nem pont ő a felelős, tehát hogy felelős kerestetik azért még mindig.
Nyilván, hát ugye, viszont az ő felelőssége, amit hatalmon lévő, vagy hivatalban lévő igazsági miniszter, az pontosan az, hogy megtegy azokat a lépéseket, ami ebben a helyzetben szükséges, és amely az ő hatáskörébe esne, hogy ezt az ügyet felgöngyölítse.
Igen, de hát, hogyha itt most lenne egy teljes körű lefejezés, akkor mivé válna a rendszer? Működésképtelenné válna?
Működésképtelenné válna. Tehát az akkor, igazságszolgáltatás.
Tehát akkor ez a kérés sem jó. Itt beszéltünk a hatalmi ágakról, beszéltünk arról, hogy ott van a magisztrátusi nyugdíjreform, amely jelenleg az Alkotmánybíróság asztalán van a döntés, és hát nagyon sokszor elhangzik az, hogy az Alkotmánybíróság, mint olyan, sajnos a parlament harmadik döntéshozó házaként működik. Ezt, mint alkotmányjogász, ön hogyan látja ezt a fajta taláros testületi hozzáállást?
Nem biztos, hogy ez egy másik nagyon bonyolult kérdés. Ugye ez eleve létrehozva a 91-es alkotmány által, hogy ez egy politikai testület legyen. Nem biztos abban az alapító atyáink, akik az első demokratikus alkotmányt elfogadták a rendszerváltás után, hogy az Alkotmánybíróság az, mint ugye nem választott testületet, demokratikus felhatalmazásra nem rendelkező testület, hogy az felülbírálhassa a parlament, ugye a demokratikus jogalkotónak a döntéseit. Tehát nagyon bizalmatlan út, és eleve úgy hozta létre, úgy képzelte el, mint egy politikai testületet igazából, amelynek annak idején, kezdetekben az Alkotmánybíróság döntéseit a parlament felülbírálhatta egy háromnegyedes többséggel. Ezt 2003-as alkotmánymódosításra eltüntette ezt a lehetőséget, ez megszűnt. Viszont az a gyakorlat, hogy pártpolitikai elkötelezett embereket neveznek az Alkotmánybírósághoz, hogy hosszú ideig megmaradt. És a mai napig vannak olyan bírák az Alkotmánybíróságban, akik hosszú parlamenti múltal, vagy valamilyen párt elkötelezettséggel rendelkeznek. Tehát ez egy komoly dilemma egyébként, hogy az Alkotmánybíróság ugye, mint nem választott demokratikus felhatalmazásra nem rendelkező szervezet, az a tucatnyi ember, az felülbírálhatja a parlament döntését, ami a parlament ugye a román szuverenitásnak a megtestesítője.
Tehát nem szakmai alapon hoznak ők döntést?
Szakmai alapon hoznak döntést, de ugye ez a döntés mégiscsak ugye felülbírálja azt a testületet, amit megválasztottunk mindannyian, hogy a mi nevünkben gyakorolja a jogalkotási funkciót.
De hát azért bírálja felül egyes esetekben, mert hogy az ő döntésük, mármint a parlamentnek a döntése, az nem felel meg az alkotmány betűjének, szellemének.
Igen, ez így van, de így is nagy feszültséget jelent az ugye, hogy ha van akármennyi szavazat a parlament mögött, arra jön néhány ember, 9 ember, és azt mondja, hogy ez nem jelent semmit. Mert ezt nem lehet csinálni, ugye. És ez nehezen fér bele a demokráciába utott elképzelésünkbe, hogy hiába van a demokrácia, mégis van 9 ember, aki semmisnek tud nyilvánítani egy törvényt. De ez egy ilyen feszültséget eredményez, amit valamilyen módon kezelni kell. Nyilván, hogyha az emberek tökéletesek lennének, megbízhatnák bennük, hogy ők sosem tévednek, hogy ők nem befolyásolhatók, akkor ezt tudna működni. Ugye Egyesült Államokban hosszú ideig működött, évszázadon keresztül működött, és ott nincs olyan alkotmánybíróság, a legfelsőbb bíróságnak van alkotmányossági kompetenciája, de a legfelsőbb bíróság tagjait ugye az életfogytiglanra nevezik ki egyébként, és ezt az ember egy hosszú ideig Isten után a második helyen sorolták megbízhatóság szempontjából. Most már azért látjuk, hogy a Trump adminisztráció merősen lebontotta ezt a mítoszát az amerikai legfelsőbb bíróságnak is. Tehát, hogy ha ez az ember befolyásolható, ez egy kiváló eszköz arra az alkotmánybíróság, hogy a demokratikus törekvéseknek keresztbe tegyen, a parlamenti törekvéseknek keresztbe tegyen, és a demokratikusan megválasztott többségnek a véleményét cenzurázni tudja, és az számít, hogy ki nevezte ki a bírókat. Kinek az emberei ülnek az alkotmánybíróságban.
De most meg a magisztrátusi nyugdíjreform kapcsán épp azt látjuk, hogy bár ott ülnek a politikumnak az emberei, annak a politikumnak az emberei, azoknak a kormánypártoknak az emberei, amelyek elkötelezettek amellett, hogy ezt a nyugdíjreformot végigvigyék, mégis az alkotmánybírák szembe mennek a politikum döntéseivel. Tehát ezért fogalmaztam úgy az imént, hogy mintha a harmadik döntéshozó kamara lenne.
Így van, és ugye ezt próbáltam én is emlékezni, ez a politikum az egy legnagyobb félelme, hogy ez a testület szembe fog menni velük, és lehetetlenül teszi az ő munkájukat, ugye.
Egyébként az a furcsa ebben, hogy ha már törvényekről beszélünk, az ország alaptörvényéről beszélünk, a pártok soraiban is ülhetnének olyan kompetens személyek, akik meg tudnak fogalmazni egy nyugdíjreformról szóló jogszabálytervezetet úgy, hogy az ne menjen szembe az alkotmány betűjével, szellemével, vagy ennyire lehet játszani a szavakkal, a vesszőkkel?
Nem fejlődni a szavak, amely a vesző, megy a játék, de
értelmezni lehet a törvényt?
Értelmezni lehet a törvényt, mindig értelmezni lehet, és hát, hogy mondjam, nagyon sok érdek van, ami egymással ütközi ebben az ügyben, és az alkotmánybíróságban azt hiszem, hogy ez észszerű elvárás a parlamenttel szemben, jogalkotóval szemben, hogy tessék úgy megfogalmazni ezt a jogszabályt, hogy ne lehessen megkérdelezni a bizonyos részeit. Ez egy ilyen folyamatos húzd meg, erezd meg játék tulajdonképpen. Úgy van kialakítva a rendszer, hogy mindig van benne egy lehetőség, hogy hát nem feltétlenül egy kis kapu, de hogy van egy menekülő út, ahol mivel okos rövidítés, ahol le lehet vágni egy kanyart. És van ez a pillanat, amikor ezt kihasználják, és amikor ezt kihasználják, akkor válik, ez nagyon látványossá. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e úgy csinálni, meg lehetne úgy tervezni ezt a rendszert, hogy ne legyen benne ilyen lehetőség, hogy ne lehessen visszajönni. Tartott el, hogy nem. Ezért mondtam azt a beszélgetés, hogy tulajdonképpen a társadalomnak kell megváltoznia, felülnie oda, hogy ne feltétlenül ezért a rövidítéseket, az okos megoldásokat keresse, hogy ne az díjazza, hogyha valaki nagyon okosan, nagyon ravaszul ki tudja játszani a rendszert, hanem az díjazza, aki megpróbál a rendszer szelleme szerint a tisztességesen, szabályszerűen eredményeket elérni, és úgy játszani a játékot.
Dr. Kuti Csongor alkotmányjogász a mai napra kész vendége, a Fogjulejtett Igazságszolgáltatás című a Recorder oknyomozó portál által készített dokumentumfilm videóriport kapcsán kezdtünk el beszélgetni. Itt az utolsó percekben térünk még vissza a dokumentumfilmre, illetve hát a Recorderok nyomozó portálra, mert hogy elkezdődött az ő elhiteltelenítésük, az oknyomozó portálnak a lejáratása. Azt kérdezik nagyon sokan, hogy hát honnan van a pénzük, ki pénzeli őket, milyen pénzből tudnak oknyomozó anyagokat készíteni. Jegyezzük meg, hogy közzétették a bevételüket, tehát látjuk a Recorder oknyomozó portálnak a költségvetését. Ezek a reakciók most már természetes, hogy mindig előjönnek? Apropó társadalom, ilyenek vagyunk, bizalmatlanok vagyunk azokkal szemben, akik esetleg bemutatnak valamit, ami nekünk nem tetszik.
És sajnos azt gondolom, hogy természetes, igen. Tehát, hogy ez a harcnak tulajdonképpen ez a része, ez egy eszköz, ugye, hogy megpróbáljuk a másikat, a velünk ellentétes oldalt ellehetetleníteni, elhitelteleníteni azáltal, megérdelezzük azokat a dolgot, ami egyébként talán éppen semmi köze nincs ahhoz, ami elhangzik az riportban, hogy most feltételezzük egy rossz szándékot, egy ártó szándékot, valamilyen aljas indítatást, amiért ő feltesz egy bizonyos kérdéseket, hogy de miért pont most ez tipikus összeesküvés elmélet, egyébként, hogy bármilyen kontextusban fel lehet tenni ezt érzre, de hine az érzéke, miért pont most vették elő ezt az ügyet? Lehet, hogy időnként nem árt ezen elgondolkozni egyébként. Nem mondom, hogy nem árt ezen elgondolkozni. Csak tudatában lenni az embernek azzal annak a ténynek, hogy ez is egy kommunikációs technika, amit arra használnak, hogy elbizonytalanítsák, elmaszatolják, kihúzza a mérnek fogját tulajdonképpen egy ilyen anyagnak.
A Recorder rámutatott az igazságszolgáltatásnak a visszásságaira. Ön, mint az a személy, aki követi azt, hogy hogyan működik a hazai igazságszolgáltatás, meglepődött a Recorder állításain, megijedt attól, amit mondott, vagy igazából olyan dolgokat hangosított ki, illetve bizonyított be, amit eddig is sejtettünk?
Nem mondanám azt, hogy különösebben nem volt olyan nagy meglepetés számomra. Az mindenképp meglepetés volt. Azt hiszem, annyiban meglepetés, hogy én is azok között a naivak között voltam, hogy 2020-as évek végén, a pandémia végén azt gondoltam, hogy miután már az MCV jelentés is megszűnt, ugye, hogy mégis tettük egy lépést előre, és hogy nem számítottam el, hogy ilyen gyorsan vissza fogunk lépni. Na, ez a problémát követi az igazságszolgáltatással kapcsolatos híreket, azért lehetett sejteni, hogy ez a problémák egy része létezik, hogy gyanús lehetett bizonyos ember számára, hogy figyeli ezt a történetet, hogy igen sokan meghúzták a felelősségre vonást, azok özlaik ellen vádat emeltek különböző korrupciós ügyekben, és hogy nem kóser az, hogy ilyen nagy aránya legyen a felmentéseknek. Hogy nyilván mondtam azt is, ugye, hogy nem minden esetben biztos, hogy ez a vádemelések indulta, vagy megalapozott volt, de ez nem jelent, hogy az összes esetben azt gyaníthatnánk, hogy visszaérte a korrupció ellenes harc során a nyomozati anyagokkal, és mindenki ártatlanak jelen vádat emelte. Itt azt gondolom, hogy a többségük bűnös volt, vagy többségük esetében bizonyítható lett volna a bűnösség, hogyha az eljárás lefolytatta tisztességes módon.
Mi következik ezután? Tüntetéseket látunk. Lehet, hozhatnak-e ezek a tüntetések bármiféle változást, vagy mit tehetünk mi egyénenként?
Én azt gondolom, hogy optimista vagyok, és azt gondolom, hogy hozhatnak, hogyha elég kitartóan és hosszú ideig tudja ezt a témát napirenden tartani, hozhatnak változást, illetve nagyon fontos lesz ebben a tekintetben az is, hogy nemzetközi szinten, Európai Unió szinten milyen reakció fog erre érkezni, hogy figyelmeztetik a román kormányt arra, hogy itt lépni kellene valamit, és ennyi szönyv alá söpörni ezt az ügyet, és ha ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy lehetséges valamilyen változás. Feladatunk különösen nincsen egy magánember, azt hiszem az egyetlen feladat az, hogy tájékozódni, és próbáljunk hiteles forrásokból tájékozódni, és nem felülni az első vonatra, ami érkezik, tehát nem indulatból dönteni, hanem minél több forrásból összemérni az információkat, és kialakítani egy véleményt ebben az ügyben, és azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy megértsük azt, hogy ez mindannyiunk érdeke, hogy ez jól működjön, az igazságszolgáltatási rendszer, és az emberek, akik visszajönnek a hatalmukkal, szétlopják az állam vagyonát, ez az ember felelősségre lehessen mondani, mert mindannyiunk érdeke az, hogy működjön az állam jól, működjön a közszolgáltatások, működjön az ellátórendszer, és minél kevesebb ilyen korrupciós ügy van, annál jobban fog működni az állam.
Dr. Kuti Csongor alkotmányjogászt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárát hallották a Mai Napra Kézben. Köszönöm a válaszokat.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.